Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Mai műsorunkban egy nagyon kényes témával foglalkozunk, mégpedig a megfelelési kényszerrel. Azt gondolom, hogy elég sokan küzdünk napjainkban megfelelési kényszerrel, és maga a kényszer szó is egy igen negatív hatású. Mai műsorom vendége Szabó Kocsis Né Ökrös Ildikó, a Napsugár óvodák, Sziládi Áron utcai óvodájának óvodapedagógusa, és amiért tulajdonképpen felkértem erre a beszélgetésre, az egy másik végzettsége, mégpedig a kommunikáció és konfliktuskezelő disputa végzettség, ami azt gondolom, hogy nagy segítségére lehet ezeknek a kényes témáknak a körbejárására. Ildi, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgató magazinban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a lehetőséget, és én is köszöntelek, Márti.
A felvezetőben említettem, hogy napjainkban sajnos igen sokan küzdenek megfelelési kényszerrel, és ez nem csak a felnőttekre, hanem sajnos már a gyerekekre is igaz, és sajnos már kora gyerekkorban megjelenhet ez. És mielőtt még magának a szónak a definícióját körbejárnánk egy kicsit talán, ha az elejétől elkezdenénk, hogy mire is kell ügyelnünk, mondjuk már kisbabakorban.
Igen, mindenképpen fontos, hogy visszaugorjunk, és én egészen odáig ugranék vissza tulajdonképpen, hogy egy anya és egy apa eldönti, hogy anyává és apává válik, mert innen már indul. Ezt úgy hívjuk igazából, hogy rejtett függőség, amikor ugye megfogalmazódik a szülőkbe a vágy a gyerek iránt, és onnastól kezdve azért picit úgy kell majd az életüket élni, hogy ennek a vágynak megfeleljenek, és amikor már ott van a baba az édesanyja hasába, is érdemes akkor már olyan dolgokat közvetíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, egyre több vizsgálat folyik a sejtemlékezet irányába, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy gondolkodunk például a magzatról, milyen üzenetekkel, milyen pozitív üzenetekkel látjuk el, mit sugallunk, mennyire várjuk őt, mennyire szeretnénk, hogy ott legyen, hiszen minden érzést, minden fájdalmat átérez a magzat. Erre rendkívül sok kutatás vonatkozik, és például nem véletlenül nem ajánlják akár egy foggyökérkezelés sem terhesség a ideje alatt, mert hogy fölöslegesen bombázzák a gyereket, mondjuk, hogyha azt vesszük olyan vegyi anyagokkal, vagy gyógyszerekkel, egyebekkel, ami nem szükséges, illetve maga az a fájdalomtudat és érzet is átmegy az édesanyába, és ez stressz helyzetet eredményez. És akkor ez csak egy pont, de visszatérvén a rejtett függőségre, ami nyilván már a megszületett gyermeket érinti, ő függ tőlünk. Eleinte rejtetten, nem kódolhatóan az ő számára, tehát nyilván nem fogalmazza meg a gyermek, hogy ő függőségben van az édesanyjától, de mondjuk ha az édesanyja nem gondoskodik róla, nem eteti, nem látja el, a szükségleteit nem elégíti ki, akkor igen komoly problémák adódnak, és ez akár az életébe is kerülhet a gyermeknek. Tehát olyan fajta bizalom van irányunkba a csecsemő részéről, amit nyilván mi a törődésünkkel fogunk meghálálni, és ez az első szakasza igazából a kapcsolódási pontnak, amikor egy anya, illetve a család összekapcsolódik és családdá érik, az anya, az apa és a gyerek, de nyilván ebből a legszervesebb és legmélyebb kapcsolódási pont az anya és a gyermek kapcsolata, de ez erre épül, hogy van valamiféle kívánalom az én személyemmel szemben, mint anyával, és én azt először ellátom. Hogy ez most ösztönből történik, vagy aztán mivé alakul ez át, vagy feladattudatból, az ugye mindenkinél más is, teljesen mindegy, minek hívjuk, az biztos, hogy van valamiféle kötődés, és már megint vagyunk egy picit a kötődésnél, és vannak ezek a rejtett függőségek, amik már befolyásolják az anya és a gyermek kapcsolatát, és akkor még egyáltalán nem tartunk ott, hogy az a pici gyerek még önálló lépésekre esetleg képes lenne.
És ugye jellemző, azért azt elmondhatjuk, hogy amikor az anyukák sétálnak, és találkoznak, és akkor megbeszéljük, hogy és a te kisfiad, és a te kislányod, és ezt a témát is már körbejártuk egyszer-kétszer, hogy mennyire óvatosan kell bánni, hogy összehasonlítgatjuk a gyerekeket, illetve a fejlődési ütemüket. Nem lehet, hogy valahol a megfelelési kényszer már esetleg itt megjelenik a csecsemőkkel szemben?
Igen, egyszerűen muszáj az embernek, ami ott társadalomban él, limitbe gondolkodni. Egyszerűen sokkal egyszerűbb azt, hogyha be tudunk bármit kódolni. Tehát ha most azt veszük, hogy milyen a kávé minősége, azt is ugye be tudjuk kódolni, limitekbe tudunk gondolkodni. Milyen az ember teljesítménye, szintén azt is be. Nyilván milyen a gyermekünk teljesítménye. És én is osztom ezt a nézetet, hogy azt gondolom erről én is, hogy ez a fajta megfelelési kényszer picibe már itt a szülő fejében megfogalmazódik, mert mit csinál, abban a pillanatban összemér, és rájön arra, hogy az ő gyereke ugyan még csak 4 hónapos, de nem alusszált az éjszakát. Tehát ez azt jelenti, hogy az ő gyereke valamilyen szinten ezen a területen kevesebbet ér, kevesebbet tud, mint a másik gyerek, akinél egyébként nem tudjuk, hogy átaludja az éjszakát, de egyébként nagyon hangzatos. Tehát én találkoztam olyan történetekkel, hogy egyáltalán nem így volt igaz, de jó volt ezt kimondani. Arra mindenképp jó volt, hogy a másik anyukát ezzel jó fölhúzza idézőjelbe, és elkezdjen saját magába hibát keresni. Tehát valahol igen, én azt gondolom, hogy ez itt indul, holott valószínűleg arról van szó, hogy a gyerekeknek egyéni szükségleteik vannak, és semmi másról nem szól. És az individuumról szól ez az egész.
Így van, hiszen a kisbabáknál nem lehet összehasonlítani, minden kisbaba más fejlődési ütemmel, más génekkel, más hozadékkal jött, illetve azért mondjuk ki, a kisbabáknál még semmi más, csak a felfedezés vágya él, és mindez örömforrás. Az, hogy tulajdonképpen hogy is alakul ez a megfelelési kényszer, és hogy mi konkrétan a megfelelési kényszer, erről a következő részben beszélgetünk. Most tartunk egy kis szünetet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetésünket Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a megfelelési kényszerről. Az előző részben egy kicsit arról beszéltünk, hogy kisbabakorban már jelentkezhet, illetve már a várandóság alatt, hogy mi édesanyák mit is tudunk közvetíteni a gyermekeinknek. És azt gondolom, hogy az egy teljesen normális dolog, hogy minden emberben ott munkálkodik a megfelelési vágy. Tehát, hogy jól teljesítsek, hogy maximálisat kihozzam magából a helyzetből. Ez egy teljesen normális dolog, ha ez a normális mederben marad, és nem lenki jobbra vagy balra. Egy kicsit említettem az előző részben, hogy akkor megtudhatnánk, vagy megtudjuk, hogy mi is a megfelelési kényszer, mert használjuk mi ezt a szót elég sokszor. Ha lehet definiálni, akkor ezt hogyan tennéd?
Hát igen, ezzel a szókapcsolattal van baj, tehát amikor így egymás mellé kerül, hogy megfelelési kényszer. Mert ugye ez egyfajta állandó, folyamatos bizonyítási vágyat jelent, amelynek hatására minden helyzetben a maximumot szeretném magamból kihozni, vagy várom el, hogy az a valaki, a férjem, a párom, a gyerekem, a nem tudom ki, a munkáltatóm, vagy a munkavállalom a maximumot hozza ki. Tehát amikor ez a két szó egymás mellé kerül, ezzel van baj. Mert az, hogy meg szeretnék felelni, vagy a szülőnek valamiféle elvárása van velem szembe, vagy nekem szülőként a gyerekemmel szembe, legyen is elvárás, hát elég nagy baj lenne, ha nem lenne elvárás, hangsúlyozom, nem ezzel van baj, a kényszerrel. Tehát a kényszer szó az már eleve azért önmagában egy negatív értelmet nyer, arra utal, hogy egy valamiféle rossz előjelű, egy nem kívánatos, egy olyan rossz érzés keltő dologról van szó, ami miatt, vagy ami okán engedelmeskedünk, annak ellenére, hogy nem szeretnénk. Tehát ez kényszer, ezt muszáj meglépni. És az a kettő együtt, hogy megfelelési kényszer, hát ez nekem így negatív értelemben non plus ultra, tehát amikor kétszeresen is ki vagyok annak téve, hogy ha tetszik, hanem ezt eszed, és nem kapsz mást. De ezt magas fokon. Tehát én úgy gondolom, hogy itt kezdődik a probléma, mert ez már azért azon a fajta normán, ami elfogadható, túlmegy, és ez már nem azt jelenti, hogy én motivált vagyok ennek a megtételére. Sőt, pont azt jelenti, hogy kényszer alatt kell megtennem.
Igen, itt a nem a megfeleléssel, tehát megfelelni az, ahogy beszéltünk is, az egy teljesen normális dolog. Mik alakíthatják, vagy mi az, ami eljuttat bennünket, hogy megfelelési kényszer kialakuljon, vagy hogy már munkálkodjon bennünk?
Hát nyilván ez a megfelelési kényszer, ez egy okozat. Tehát ennek van oka. Egyébként szerintem mindenki életében ott tud lenni. Kérdés, hogy a megfelelési kényszert az ki irányítja a mi saját életünkbe. Tehát tudja ugye irányítani a szülő, tudja irányítani a főnök, akitől mi függőségi helyzetben vagyunk. Ugye az előbb erről beszéltünk, hogy ez a rejtett függőség azért ez itt is megfigyelhető, félig rejtett módon, mert nyilván valakitől az életünk során, hát optimális esetben kevesebb embertől, kevésbé optimális esetben elég sok embertől függőségi viszonyban vagyunk. Na most nyilvánvalóan ők fogják meghatározni majd a mi viselkedésünket is, és ők fogják elénk a kritériumokat tenni. Ez legfiatalabb kornál egyértelműen a szülőre terhelendő. Külön szokták választani az anya és az apa megfelelési kényszerrel kapcsolatos nézeteit, ugyanis az anyák általában azért helyeznek megfelelési kényszert a gyerekük elé, mert túl korán érkezett a gyerek, nem tudta az önmegvalósítását véghez vinni, tehát mondjuk főiskolán vagy főiskola megkezdése előtt, vagy valamit abba kellett neki hagyni. Az a lényeg, hogy szerint eredménytelenül zárta azt az időszakot, és úgy érkezett a baba, és el akarná kerülni, tehát ez puszta jó szándék, az, hogy a gyerekénél, gyerekével ugyanezt történjen, ezért nagyon magas tanulmányi eredményt vár el tőle, egyértelműen ne úgy csinálja, hogy ő csinálta, amit ő elrontott, azt ő ne rontsa el. Tehát nagyon nagy igazság ez, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, hát ez pont az az eset. Az apukáknál pedig ott is egy picit, hogy túl hamar érkezett, de ott nem is feltétlenül a karrier, mert a karrier az apukát igazából szerintem, hogy gyereke születik, nem különösebben veti vissza, mert alapvetően édesanyának van dolga a gyermekkel, de mondjuk mint férfit, vagy mint potenciális vadászt, úgy bocsánat, hogy ezt mondom, de úgy visszaveti, mert azért már kevésbé kellemes esetleg egy olyan kapcsolatba lépni, ahol az apuka már elkelt, és már apukának hívják. Tehát nyilvánvalóan ez sem szerencsés, vagy túl hamar kell fölnőnie. Ez szokott a másik lenni, hogy az apa szerep az túl hamar kényszerül bele az apa szerepbe, érzi ezt úgy, és ő még nem érett rá, mert tulajdonképpen ő még nem itt tart az életszakaszában. Tehát ezek a legnagyobb alapok. Ebből is szoktunk indulni, és aztán ebben 100 000 variáció van.
Tehát tulajdonképpen az okok, ha ugye mi a kisgyermekkortól indultunk, akkor azért azok a szülőben. Azért a későbbiekben az óvoda, az iskola azért gondolom más elvárásokat, más kényszerhelyzeteket, illetve más felnőtteket állít a gyerek elé.
Hát igen, általában ezeket igazából az apai, anyai elvárásokat, tehát a szülői elvárásokat, ezt ki szokta egészíteni nagyszerűen. Pro vagy kontra az intézmény, tehát vagy sokat segít rajta, hogy a gyereken egyébként lazít rajta, meg itt megint azért az is kérdés, és most már ezt is szokták vizsgálni, hogy milyen habitusú gyerekről beszélünk. Mert egyébként független attól, hogy még most sem tudjuk 100%-ig elmondani azt, hogy mi befolyásolja a gyerek fejlődését leginkább a környezet, még mindig kutatások vannak rá, vagy a genetika. Nyilván mind a kettő, itt inkább az arányokról van szó. Voltak olyan nézetek, hogy 50-50%, aztán volt a 70-30%, aztán megfordították, és azt mondták, hogy tök mindegy, mit csinálsz a gyerekeddel, 70%-ban a genetika és 30%-ban a környezet, azért ezt is tudjuk, hogy nem egészen van így, de az biztos, hogy a genetika és a környezet, ahova a gyerek beleszületik és adaptálódik, az együtt óriási hatásra képes, és azért most inkább úgy látjuk, hogy a környezet lesz, aki ami meghatározza. Tehát azért bizonyos dolgot fölül tud írni. Magyarul itt a környezet, ugye ebben az esetben a mikrokörnyezet, az az apa meg az anya, és az ő elvárásrendszerét fogja a gyerek majd belülre helyezni, és tulajdonképpen ez válik a gyereknél belső. És ezzel van a baj, hogy a gyerek egy idő után már nem vesz észre, hogy ez nem az ő elvárása. Ez a szülő elvárása volt világ életébe, de annyira megszokta már is, ebbe élt 10-20 éven keresztül, hogy ez a saját elvárása lesz, és úgy mondja a pszichológia, hogy rendkívül mélyre kerül, szinte meg nem lehet lódítani onnan ezt az elvárásrendszert, és akár a kényszerességet is, és akkor majd aztán el fogunk jutni egy olyan szintre, amikor már majd testi tünetek is lesznek, erről nyilván majd még a későbbiekben beszélünk.
Igen, számból vetted ki a szót, most tartunk egy kis szünetet, és hogy milyen következményei is lehetnek a megfelelési kényszernek, arról a következő részben fogunk beszélgetni, most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsis Neőkrös Ildikóval a megfelelési kényszerről. Itt beszéltünk a definícióról, arról, hogy bizonyos okokat feltártunk, és azért mondjuk ki, mindketten két gyerekes szülők vagyunk, nem könnyű gyereket nevelni, még nekünk pedagógusoknak se, akik tanultunk sok mindent. Nagyon nehéz, és sokszor mi is, és nagyon sokszor a szülők belefutnak olyan tévedésekbe, hogy teljesen jó indulatból, ahogy mondtad, és nem tudjuk sokszor, hogy azokkal az elvárásokkal, amit a gyerek elé állítunk, tulajdonképpen lehet, hogy negatívan befolyásoljuk, és táptalajt nyújtunk ennek a megfelelési kényszer kialakulásának. Úgyhogy egy kicsit boncolgassuk még a következmények előtt ezeket az okokat, mert azt gondolom, hogy erről még kell, hiszen ahogy beszéltük itt az elején és közben is, hogy ezt a műsort, és azért is kértelek föl, hogy egy kicsit ilyen elgondolkodtatónak, hogy lássuk, hogy bizony nagyon nehéz az, és hogy mi mindenre kell odafigyelni, mert nagyon könnyen bele tudunk lökni gyereket gödörbe, és onnan nagyon nehéz kijönni.
Igen, pontosan is ezt fogalmaztam meg, hogy egyébként, hogyha úgy igazán komolyan vesszük a gyereknevelést, és mondjuk csak szakaszoljunk, mert sokkal egyszerűbb, tehát mondjuk vegyük a 3-6 éves kort, vagy az előtte levő 0-3 éves kort, annyi mindenre kell ezzel ott a 6 év alatt figyelni, és nem feltétlenül arra, amire egy laikus szülő gondol, amit tudnak, mert ezt nagyon tudják a szülők, hogy a gyerek ilyenkor olyan szinten terhelhető, hogy a későbbi összes tudásának a 70%-ának az alapját be lehet rakni a fejébe, az agyába. Igen, hát ez az IQ. És akkor az EQ-ról, ugye az érzelmi intelligenciáról még nem is beszéltünk, illetve ezekről a úgymond háttér dolgokról, amik azért nagyon fontosak, hogy hogyan ágyazok be egy információt például a gyerek fejébe. Magyarul, hogyan kérem tőle számon, ugye? Számon kérek, hogy ezt kényszerességé fogom tekerni a gyerekemnél, vagy egyszerűen csak adok neki egy mozgásteret, és mondjuk abból az információhalmazból csak az ő általa megfoghatót kérem vissza, mert a megfelelési kényszer hátterében mindig egy úgynevezett feltételhez kötött önértékelés áll. Tehát, ha te megcsinálod azt, amit én szeretnék, akkor én majd téged foglak értékelni. És amint én nem kapom meg tőled ezt, abban a pillanatban számomra nem leszel értékes. Ilyet soha senki nem mond a gyerekének. Most lehet, hogy egy csomóan azt mondják, hogy úristen, miről van, ezt soha nem mondtam ilyet, hogy nem ez a baj, hanem ezt suhaljuk a gyerekek felé. Tehát a gyereknél ez fogalmazódik meg, hogy akkor vagyok értékes, hogyha teljesítek. Csak hogy ugye azt is kell tudnunk, hogy az a szeretet, az érzelem, az függetlenek kell, hogy legyen a teljesítmény. És amint én bármiféle relációt szeretnék közé szülőként kirakni, na ott kell nagyon elgondolkodnom, és ott ezt nem lehet tovább engedni, mert a kettő dolognak egymáshoz nincsen semmiféle köze, mert ez egyenes út a megfelelési kényszerhez, de tényleg mentsük föl a szülőket, mert én azt mondom, hogy 100 szülőből legalább 30-40-nél van ilyen, én ezt kimerem jelenteni, aki megfelelési kényszerrel küzd a gyermeke valamilyen módon, és azt is gondolom, hogy ezt ő vagy jó szándékból teszi, de hogy nem tudatosan csinálja, ez is biztos, illetve a maradék százalékban pedig fogalmuk nincs, hogy ez milyen káros. Egyszerűen jobb életet szeretnének a gyereknek, ami azzal jár, hogy nagyon magas elvárások elé állítják a gyereküket. Ennyi és nem több. Nyilvánvalóan, ha tudnák azt, hogy emögött milyen pszichoszomatikus tünetek állnak, hogy az összes fóbia ebből fakad, mert az összes fóbia ebből fakad, a félelmek ebből fakadnak, a felnőttkori félelmek, akkor nyilván ezt az ember kétszer-háromszor átgondolná. Azt is lehet mondani, hogy 50 évvel ezelőtt ilyenekkel nem küszködtek. Ilyenekkel nem küszködtek, ez nem igaz, nem tudták, de azért ott is nagyon jól tudjuk, hogy ha csak a házasságot vesszük, hogy kihez mehetett hozzá feleségül, hát az már egy elvárás volt, hogy rangon alul ne nősüljön, meg ne házasodjon. Azért úgy gondolom, hogy amikor a boldogságot tettük oda, és azt kellett fölkínálni, és azt kellett bekínálni egy párnak ahhoz, hogy csönd legyen a családban, és békén hagyják őket, és különböző anyagi jóvadalmazásnak a részeseivé váljanak, hát azért ha nem...
Mi a kényszer?
Akkor mi? Tehát azért én úgy gondolom, hogy az is beszélünk most erről a témáról, mert ez nem egy szűk társadalmi réteget érint most. Tehát én úgy gondolom, hogy onnastól kezdve, hogy leszületünk a földre, és megjelenünk emberként, tulajdonképpen egy néhány hónap után már valamilyen formában megjelenik ez a megfelelési kényszer, ezt nem szoktuk definiálni, de megjelenik, és ez végigkísér az életünket. És ezt munkahelyek kapcsán, iskola kapcsán, házasság kapcsán, párkapcsolat kapcsán, bárhol ott lehet ez, és akkor még nem is beszéltünk az én kedvenc fogalmamról, a negatív jogosultságról, ami megint egy kiváltó ok a szülőknél, és szerintem ezt is nagyon kevesen tudják, és ez egy érdekes dolog még.
Beszéljünk akkor erről egy kicsit, hogy mi is ez a negatív jogosultság.
Tulajdonképpen a pozitív jogosultsággal szeretném kezdeni, és leginkább azért, mert az legyen az alap, és az maradjon jobban meg az emberek fejébe. Pozitív jogosultságnak hívjuk azt a helyzetet, amikor az anya és a gyermek egy szimbiózisban él egymással, mind a ketten tudják, hogy a másiktól mit várhatnak el. Nyilván elsődlegesen a legelején ez egy rendkívül egyoldalú dolog. Itt a gyerek várhat el úgymond dolgokat az édesanyjától. Az édesanyja, mint egy kiszolgáló személyzet, az ő kívánságait objektív esetben lesi, és maximálisan kiszolgálja, bár hogyha most a grafológiát csatolom be, akkor azt mondom, hogy ösztönszinten. Mert ugye ételt ad neki, megbüfiszteti, az elején tényleg csak ilyen funkciói vannak az édesanyának, aztán, hogyha a pelus koszos, akkor kicseréli, vagy ha elhasználódott, aztán ugye nyilván jön a szeretetnyelv, azért nagyon hamar jön a szeretetnyelv is hozzá, de ez is igazából nagyon sokáig ösztönszinten marad. Aztán majd ez variabilálódik, jól mondva, ami azt jelenti, hogy egyre variánsabb és egyre több dolgot szeretne majd a gyerek a szülőtől, és hogyha a gyereknek ez ki lesz elégítve, ez a fajta vágya, hangsúlyozom, teljesen természetes és nem szélsőséges irányokról beszélünk, akkor egy pozitív jogosultsággal megy bele a felnőtt életébe. Az ő kapcsolata is arról fognak szólni, hogy nagyon jól tudja, hogy neki dolga van a többi emberrel, neki vannak dolgok, amit meg kell tennie, ő ezért fog kapni dolgokat, és ezek arányban vannak. Ha valaki ebben sérül, és nem kapja meg a szüleitől, elsődlegesen hangsúlyozom az édesanyjától, de nyilván a későbbiekben az édesapjától, akkor egy negatív jogosultság keletkezik. Lehet azt mondani, hogy jó, hát és akkor na bum, mi van. Igen, csak az összes kapcsolatait így fogja intézni. Az kisiskolás korában így fogja intézni, ő mindig érezni fogja azt, hogy neki ez járna, valahol tudja, hogy egy csomó mindent nem kapott meg, és ezt a környezetén szeretné behajtani. Ez rengeteg konfliktust eredményez, a legtöbbször ez nem is sikerül úgy simán, mert ehhez kell egy olyan ember találni, akin be tudja hajtatni. Na most ez párkapcsolatban például az elején nagyon szépen tud működni, az egyik behajtott, a másik behajt. Nyilvánvalóan ez a jellemből adódik, a jellembeli eltérésekről, mert aki behajtott, az az erősebb jellem, és aki behajt, az lesz a kevésbé domináns jellem. És a családban már annó domino, ezt megszokták, hogy ez náluk így működött, ez nagyon szépen tud működni az első időszakban. Aztán betelik a pohár. Nem tudják, hogy mi történik, de egyszerűen már egymáson nem bírnak nézni. Hát ez a negatív jogosultság. Na most, amikor ilyen kapcsolódási formák vannak, és most képzeljük el azt, hogy munkahelyen mondjuk találkozik főnök beosztottként két negatív jogosultságú ember, aki be akarja hajtatni a magáit. Mind a kettő. Elképzelhető, hogy milyen konfliktusok lesznek. Mondjuk van egy 10-es kör, együtt dolgozik 10 ember, és mondjuk abból 5 behajtat, a másik 5 meg behajt. Valameddig arányba lesz, egy idő után már ez nem fog működni. Tehát azért úgy gondolom, hogy ez elég komolyan társadalmi probléma is.
Ez megjelenhet a kisgyermekkorban?
Igen, mindenféleképpen megjelenhet, és ennek látható jele is lehetnek, amikor nem tudja a gyerek elfogadni azt, amit kínálnak neki, kevésnek érzi. Ez óvodában is megjelenhet. Tulajdonképpen úgy tudnánk mondani, hogy az a gyermek az olyan, mintha neki semmi nem lenne elég, semmi nem lenne neki jó. Mindig hiányérzete van. És egyébként az a legmegrázóbb ebbe a témába, van egy kutató, aki ezzel kimondottan sokat foglalkozott, Amerikában él, nem nagyon sokat hallunk már róla, mert illetve már nem is élő, Böszörményi Nagy Iván, ő volt az, aki úgynevezett kontextuális elmélet alapelvét dolgozta ki, ami azt jelenti, hogy kontextusban élünk, kapcsolatban élünk egymással, és adok-kapok annak arányba kell lennie, és ő azt mondta, hogy van egy ilyen, hogy főkönyv. Ez a főkönyv, ez olyan, mint igazából akik materiális pályán dolgoznak, ők nagyon jól tudják, amiben minden bevezetődik. És megtörténik a bevezetésnél, hogy mit vittünk ebbe a főkönyvbe be, ezért mi volt a bevétel és mi a kiadás. Ez a főkönyv, ez generációkon keresztül tud ívelni. Tehát, ha én elrontok valamit az én gyerekembe, ez a rossz minta, valószínűleg a gyerekem is ugyanezt el fogja rontani, tehát amit én elrontottam, ezt körülbelül az 5.-6. generáció is, ha valaki addig nem süti ki, nem írja újra, vagy nem gondol rá, és nem jön erre rá, hogy ez honnan datálódik, de ezt 6 generáció képes addig, amíg valaki a láncot meg nem töri. Azért kell ezzel rengeteget foglalkozni.
Azért találtuk meg mi is ezt a témát. Most jön egy kis zene, tartunk egy kis szünetet, és folytatjuk a beszélgetést, mondogatjuk még egy kicsit tovább az okokat és a következményeket. Jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a megfelelési kényszerről. Nagyon érdekes, és azt gondolom komolyan elgondolkodtató dolgokról beszéltél, és számomra is nagyon sok újdonságot, illetve olyan dolgot mondtál, amin úgy folyamatosan most kattog az agyam, és nem nagyon akarom én ezt az okokat még elengedni, mert ugye beszéltünk a szülőkről, meg hogy néha akaratlanul is követünk el hibákat, és ebben sincs semmi baj, csak meg kell találnunk a megoldási lehetőségeket is, és majd erről is fogunk beszélgetni, de egy kicsit még maradjunk még az okoknál, mert azt gondolom, hogy még ezen felül is vannak és rakódnak dolgok ránk.
Hát igen, még az okokat muszáj, hogy tovább vegyük egy picit. Azt szoktuk gondolni általában, hogy a megfelelési kényszer az azokat a szülőket érinti, akik túl magas elvárással rendelkeznek ugye a gyerekük irányába. Hát egy nagy kiábrándítás most ez a következő pár mondatom, mert hogy azoknál a gyerekeknél is bemérték ugyanezeket a tüneteket, és ugyanúgy megfelelési kényszeresek lettek, akiknél teljesen, totálisan szabadjára volt engedve a nevelés. A különbség annyi, hogy milyen felnőtt válik belőlük. De belülről ugyanúgy működnek, és ugyanaz a hatásmechanizmus, és ugyanaz a pszichoszomatikus tünet a vége, vagy együttes a vége. Azok a gyerekek, vagy azok a fiatalok, akiknél nagyon magas az elvárás, ott egyébként olyan érdekes, hogy ők megszokták azt, hogy őnekik ezeket teljesíteni kell, és úgy tűnik kívülről, hogy rendkívül magabiztosak. Tehát azért, mert azt gondoljuk, hogy a gyerekünk magabiztos, vagy azt mutatja kifelé, és hú, de jó neked, mert a gyereked annyira tudja, hogy mit akar, ez egyáltalán nem biztos, hogy így van belül is, mert ezeknél a gyerekeknél gyakorta előfordul, hogy ez a külső, ez egy nagyon-nagyon rezignált belsőt takar, rendkívül könnyen kibillenthetők az egyensúlyukból, és akkor ott lesznek indulatkezelési problémák és egyebek, vagy lehetnek, nyilván tehát nem mindenkinél fordul elő, és most hangsúlyozom, csak a megfelelési kényszeres gyerekekről beszélünk, illetve ott a másik véglet, mert mindig nagy igazság a nevelésbe és az arany középút megkeresése, a másik véglet az elhanyagoló nevelés. Ott lehet mondani, hogy na, ott aztán semmiféle megfelelési kényszer nincs. Ez tény, hogy semmiféle megfelelési kényszer nincs, csak hogy a gyerek nyilvánvalóan, ha ővele szemben kevés elvárást vagy nulla elvárást támasztanak, feltehetően körülbelül a szeretettel is így sáfárkodnak. Na most azért egy érzelemmentes vagy minimális érzelmi háttérrel rendelkező családból kikerülő gyerek se lesz stabil, ezt tudjuk. Honnan lenne az? Nem lesz meg a mintája. Illetve lesz mintája, negatív minta, ezt fogja továbbvinni, ugye a főkönyvbe ez fog bekerülni, a beadási oldalon, tehát a bevételi oldalon. Engem is így neveltek, én is így fogom csinálni, én is kibírtam, na bum. Tehát mondjuk ez az a típus ember, aki nem óhajt fejlődni, meg ezzel foglalkozni. De ez ugyanolyan nagy probléma, mint az, akinek óriási, hatalmas kényszer elé állították. Tehát most teljesen mindegy, hogy mi miatt lyukadt ki, hogyha a vége ugyanaz is egyébként nagyon érdekes, mert ők találkoznak valahol. Na most itt már csak megint az az érdekes, hogyha ők összeházasodnak. Tehát egy nagyon elhanyagolt szülő gyereke, mondjuk ő rájön arra, hogy ő hol hibázott, és próbálja az életét újrakezdeni, és más társadalmi attitűdöknek megfelelni, egy maximalista szülő gyerekével. És majd ők együtt fognak gyereket nevelni, úgy, hogy egyébként szerintem a nevelésről teljesen szöges ellentétben gondolkodnak. Az még egy csoda tud lenni azért.
Vagy az arany középút.
Hát, de jó lenne, Márti, mert akkor mindenki azon járna. Nagyon-nagyon jó, hogy ilyen optimista vagy, én azért ennyire nem vagyok optimista, de remélem, hogy most egy csomó, akik hallgatják, azoknak nincs tapasztalata ezzel kapcsolatosan. Akinek meg nagy Isten halka lenne, az pedig saját magával ezt megbeszélgeti, hogy hú, akkor lehet, hogy nekünk is itt valami ilyesmi probléma lehetett, mert tényleg ez gondolatébresztő szerintem, amit mi csinálunk most itt. Úgyhogy az okok kapcsán mindenféleképpen ezt nagyon lényegesnek tartottam volna elmondani, hogy ne nyugodjon meg senki. Se az, aki nagyon-nagyon magas elvárásokat állít a gyerek elé, se az ne dőljön hátra, aki azt mondja, hogy na, az én gyerekem azt csinál, és akkor tanul, amikor akar, mert a gyerekeknek korrekt határokra szüksége van.
Ha konkretizálni kell a dolgokat, az okokat, akkor lehet.
Igen, mindenképpen, tehát itt inkább azt tudjuk megnézni, hogy miből fakad. Mert vissza kell nyúlnunk, tehát mentesítettük a szülőket, én nagyon jól tudom, de engedtessék meg nekünk, hogy most itt nyilvánvalóan olyan emberekről beszélgetünk, akik nem is léteznek, és soha ilyen hibát nem követtek el. Tehát én nagyon remélem, hogy a hallgatók között nincs is ilyen. De muszáj, hogy konkretizáljuk ezeket a problémákat, hogy mik az okai konkrétan. Van, amikor ezt úgy hívjuk, hogy önös érdekből alakul ki ez a fajta túlzó elvárás a gyerekkel szembe. Ezt egyébként én említettem az előbb akkor, amikor például az anyák nem tudták saját magukat megvalósítani, és a gyerekükön keresztül szeretnék ezt megtenni. Az apai oldalnál nagyon hasonló, mert itt is a gyerekbe látja a saját cégének a folytatását például. Igaz, hogy a gyereknek egyáltalán semmiféle affinitása nincsen a mérnöki dolgokkal kapcsolatosan, egyébként ő egy nemes szeretnő, színész szeretne lenni. De hát itt adott most egy építészettel foglalkozó, vagy egy építési vállalkozó cége, akkor nyilván a gyereknek ezt kell követnie. Tehát itt azért azt nem hiszem, hogy a gyerek olyan nagyon motiváltan tudná ezt végigcsinálni. Tehát mondjuk ez az, amikor önös érdekből, és akkor az nyilván azt jelenti, hogy engem nem érdekel konkrétan, hogy a gyereknek milyen affinitásai vannak, milyen képes van, és egyébként mit szeretne csinálni. Aztán a másik a rossz tapasztalat, amikor született már egy gyerekünk, akinél nem jöttek úgy össze a dolgok, ahogy szerettük volna, és megfogadjuk, hogy a másodiknál mindent máshogy csinálunk. Na, és akkor ennek a szerencsétlen gyereknek fölemeljük úgy a limitet, hogy nehogy át tudja szegény ugrani, és észre se vesszük azt, hogy teljesen irreális elvárásunk lesz ezzel a gyerekkel kapcsolatosan. Tehát most bepótoljuk, amit az elsőnél elvesztegettünk, mert megint nem azért, mert ezt akartuk, hanem mert nem tapadt hozzá megfelelő tudás, nem is olvastunk utána, esetleg nem is volt annyi lehetőségünk rá, az internetbe robbant a világunkba, most már ez elkerülhetetlen. Itt aztán mindent lehet olvasni, ugye megint óva intenénk azokat az oldalakat megtekinteni, ahol itt tapasztalatokat írtunk le, itt nagy mély pszichológiai dolgokat írnak le, félig művelt szülők. Most bocsánat és elnézést, hogyha valakit megbántok, nem célom, de azért egy Ransburg Jenő, egy Vekerdi, tehát itt azért tudnánk sorba-sorba mondani, hogy kihez lehetne hozzányúlni. Rengeteg olyan ember van, akinek a véleményére érdemes adni, és ezt a Nőklapja Café, vagy nem tudom, nincs ilyen, most mondtam egy címet, tehát nem feltétlenül itt kellene majd mondjuk megkezdeni azt a fajta tudásnak a megszerzését, amire eddig nem volt módunk. Nagyon veszélyes tud lenni egyébként ezek a, én plegykafalaknak hívom. Tehát jó lenne, hogyha autentikus forrásokat keresnénk, mert nagyon félre tudunk csúszni.
Érzelmeink, azok megjelenhetnek?
Igen, a következő lett volna, amit mondtam volna, az érzelemmentesség. A szakirodalom azt mondja, hogy ez igazából a régi időknek, tehát az 1800-as, 1900-as éveknek volt a sajátja, amikor eleve olyan volt, nagyon jól tudjuk, hogy olyan volt a politikai helyzet is, hogy háborút ért. Na most itt mindennel foglalkoztak nyilván az emberek, csak nem azzal, hogy most érzelemmentesen leüljenek és megvitassák a gyerekkel a problémát akkor, amikor bombák röpködtek a fejük fölött. És azt mondja a szakirodalom, hogy ez most talán annyira nem jellemző. Én meg azt mondom, hogy egyre inkább jellemző. És leginkább azért, mert olyan nyomás van a szülőkön, hogy egyszerűen nincs is idő a gyerekkel lenni, és egyébként meg mire hazérnek, nagyon fáradtak, és egyszerűbb valamiféle villanypásztort keresni a gyerek mellé, mint beszélgetni. Természetesen sok helyen nem így működik, és tisztelet a kivételnek, de ez megint egy nagyon veszélyes dolog tud lenni, amikor tulajdonképpen a gyerek észrevesz, hogy nem számít érzelmileg, hogy mit csinál, itthon van, nincs itthon, mi történik. Tehát ez teljes apátiáig tud menni. Tehát olyan fajta negatív irányba tud elmenni a gyereknél, hogy egyszerűen meglepődik a szülő, amikor 16-17 évesen egy banda tag lesz a gyereke, mert ez mind provokáció egyértelműen. Figyelj már rám, itt vagyok, nézd, drogozok, ez csak az seg. Ez mind figyelemfelkeltés. Nyilvánvalóan eznek van oka, amiért a gyerek ezt megcsinálja, de ez például az okok között van, az érzelemmentesség.
Van még olyan, amit konkrétan meg tudsz említeni?
Amit én veszélyesnek gondolok ezzel kapcsolatosan, még az instabil érzelmi háttér. Tehát amikor vibrál a család, mert és itt erről se tehetnek a szülők megint, tehát megint védeném őket, mert ilyen változó politikai és gazdasági háttérben élni, létezni, és egyáltalán a gyereknek ételt adni nem egy egyszerű történet. Tehát lehet azt mondani, hogy mi itt most lózungokat mondunk ketten, és hát ezt nem is lehet kivitelezni. Nyilvánvalóan ezt nem egyik napról lehet kivitelezni a másik napra, vagy mindegyiket megcsinálni, csak megpróbálni ezek morzsák, amiket mi most ide helyezünk, és ezekből valamit ki kellene választani, vagy ki lehetne választani. Nagyon nehéz a helyzet a mostani szülőknek, ez ténykérdés, és rendkívül oda kell figyelni, hogy a gyereknek igazából ahhoz, hogy egyik nap a másik után elteljen, ahhoz óriási áldozatokra van szükség. De én azt mondom, hogy aki gyereket vállalt, és itt emiatt nem tudom a szülőket és magamat sem fölmenteni, mert nem kérték a gyerekek, hogy megszülessenek. Mi szerettünk volna a gyereket vállalni, és azért nem lesz egy család, mert születik bele egy-két gyerek. Család akkor lesz, ha olyan interpersonális kapcsolatok vannak a gyerek és a szülő között, ami oda-vissza csatolásban, ugye bipoláris kommunikáció kapcsán úgy működik, hogy bizalmi háttérre épül. Ez a mi feladatunk.
Így van. Ez ennek a blokk zárásának tökéletes végszó. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést Szabó Kucsisné Okros Ildikóval a megfelelési kényszerről.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kucsisné Okros Ildikóval a megfelelési kényszerről. Az előző részekben azt gondolom, hogy nagyon jól körbejártuk azokat az okokat, amelyek kiválthatják szülőkből, gyerekekből, felnőttekből, és itt azt gondolom, hogy korra nemre tekintet nélkül lehet ezt mondani, a megfelelési kényszert, de ha egy kicsit tovább megyünk ezen, a beszélgetésben végig azt éreztem, hogy sajnos ez a világ, amit most élünk, a mai társadalmunk, ez egy kicsit táptalaja ennek, és itt beszélhetünk a munkahelyi elvárásokról, vagy az oktatásról, tehát sok mindenről, de egy kicsit a társadalom nem biztos, hogy jó irányba tereli ezt a dolgot.
Igen, abszolút. Én azt mondanám, hogy a megfelelési kényszernek táptalaja ez a mostani társadalom. Tehát mindenhonnan ez ömlik fel belénk. Hogyha most a médiát nézzük, és azt mondjuk, hogy a reklámokból mi ömlik, ez a szerezd meg, neked jár, ugye, ez a negatív jogosultság, nehogy már itt az alkalom, most, mi az, hogy neked nincs, csak 6.566.000 forint az autó, hát nem egy akkora történet. És ugye ehhez föl kéne nőnünk, ehhez meg kellene a hátteret teremteni, ami nyilván egy frusztrált magatartást fog magába vonni. Nem igaz, hogy én nem tudom megcsinálni. Akkor nem érek semmit, ha nekem nincs ilyen autóm. Jó vagyok, tényleg nem érek, akkor milyen szakmai kvalitásokkal rendelkezek, hogyha én ezt nem tudom megtenni. Ugye ez megfelelési kényszer, tehát a médiából is ömlik. Aztán nyilván bent, hogyha a munkahelyeket tekintjük, akkor a munkahelyeken is az egyre nagyobb elvárás van, mert azt mondják, hogy helyetted 3 van, ha te nem vállalod be, nem csinálod meg. Ha ne adj Isten szólsz, akkor esetleg az is előfordulhat, hogyha bárki fölveszi a kesztyűt, hogy azt mondják, hogy nem igaz, hogy neked soha semmi nem jó. Azt is meg kell azért nyilván gondolni, hogy az ember mikor szól. Holott lehet, hogy én az önérvényesítésemet szeretném csak megmutatni, vagy az igazságérzetem berzenkedik ez ellen, de hogy ezt hova fogják majd kódolni, hova fogják pakolni, ezt nem lehet ugye tudni, de az biztos, hogy ez növekvő tendenciát mutat. Ha az oktatást nézzük és az ottani elvárásokat nézzük, nyilvánvalóan ez sem szolgálja. Én azt gondolom, ki merem jelenteni, a mostani oktatáspolitikának azért ez megint egy rákfenéje, hogy egyre nagyobb elvárásai vannak a gyerekekkel szemben, és nem feltétlenül a gyakorlati életre nevel, ezt azért ki merem bárhol, bármikor jelenteni, a szülőként is, pedagógusként is, hogy én azt látom, hogy az óvodában is egyre nagyobb a nyomás irányunkba is, hogy még jobban megfeleljünk az iskolai elvárásoknak, holott mi óvodáról beszélgetünk, és itt tudna a gyerek még önmaga lenni és játszani. Rendkívül nehéz ezt a középutat megtalálni, mert mi tudjuk, hogy a gyerek életkori sajátosságából mi fakad, de ezzel szemben teljesen más az elvárás. Tehát mindenhol is, azért kellene ezzel tényleg foglalkozni, mert én azt gondolom, hogy nincs olyan társadalmi réteg, akinél ez nem fordulna elő. Tehát az idősek például ott is előfordul, az idősek nem értik, hogy mondjuk a gyerekeik miért nincsenek annyit otthon, meg miért nem foglalkoznak velük többet. Hát pont azért, mert éppen a megfelelési kényszerük miatt még este 6-kor még dolgoznak bent, de már 5-kor bezárt a cég. Tehát mondjuk ez ugyanezt, tehát nem tudnék olyat mondani tulajdonképpen olyan társadalmi szegmens, ahol ez nem fordul elő. Tehát ez egy komoly probléma, én úgy gondolom.
Én is így gondolom. De most egy kicsit legyünk konkrétak, mint az okoknál. Vannak-e jelek? Tehát, hogy valamilyen magatartásforma, vagy valamilyen viselkedésforma, ami figyelmeztetheti a gyereket, a szülőt, a nagyszülőt, a pedagógust, hogy hop-hop, itt baj van.
Igen, én úgy gondolom, hogy minden életkorban megfigyelhető jelek vannak. Itt most az általánosságot próbáltam összeszedni, de ez nem mondható úgy, hogy ez most szűk szegmens lenne, én próbáltam azért úgy fölkarolni ezt az egészet. Az egyik ilyen lehet, hogy például nem tud a gyerek nemet mondani, mert nem mer, de a felnőttnél is tudja, hogy ő erre nem képes. Tudja, hogy ő ezt nem tudja sem időben, sem semmiben megcsinálni, de egyszerűen képtelen, anélkül nemet mondani, hogy neki ebből ne legyen lelkiismeretfordulása. A lelkiismeretfordulást meg nem szereti, nem szívesen viseli, éppen ezért nem fog nemet mondani. Ez egy ördögi kör. Tehát ez is az, amikor soha senkinek semmiért nem képes nemet mondani, akkor se, ha tudja, hogy most le se fog éjszaka feküdni, akkor is meg fogja csinálni. Tehát ez mondjuk itt kezdődik, tehát azért a tínédzser korban is ez tetten érhető, amikor a gyerek még 4 órakor tanul. Vagy 6 órakor tanul. Az, hogy egyszer-kétszer előfordul, ezzel nincsen baj. Csak akkor, amikor mondjuk bemegyek a szobájába egy héten 5-ször, és 5-ször azt látom, hogy hajnal 4-ig tanul, azért ott már el kellene gondolkodni. Még lehet, hogy ott se, hogy csak 5-ször éves szinten, mert éves szinten nem probléma. Csak azért, ha heti 5 alkalomból 5-ször így csinálja, akkor feltehetően ezt így fogja végigcsinálni, és ennek a vége pszichoszomatikus tünet. Tehát ez biztos, hogy máshogy nem lehet megúszni. Ez megint egyébként oda vezethető vissza, hogy már ugye gyerekkorban nagyon görcsösen bele lett nevelve az egyrészt, hogy nem mondhat nemet, meg kell mindent tennie, mert ugye egy függőségi állapotba került a szülőtől, és itt ugye az érzelmi oldal összekeverése a teljesítménnyel, és akkor érsz valamit, ha megcsinálod. Na ez ennek köszönhető. Tehát ez például az első ilyen. És ezen kívül azért tovább gondolhatjuk, ez mondjuk egyébként női betegség lesz a következő idézőjem, amit mondok, ez a nem nézhetek ki soha rosszul. Na például ez is abszolút megfelelési kényszer, tehát ha a boltba ugrok le, akkor is nekem úgy kell kinézni a frizurámnak, mindennek pedig csak kenyeret veszek. Egyébként meg azért nagyon lényeges ez, mert a következő ebből adódik, engem figyelnek, mindenki engem figyel, és véleményt fog rólam mondani, a barátom barátjának, a szomszédjának, a nem tudom ki, akit soha nem láttam, az is véleményt fog mondani. Ez nem baj, ezzel hadd mondjon véleményt. A gond ott kezdődik, amikor engem ez érdekel. Amikor meghatározza a cselekvéseimet. Amikor már csak azon gondolkodok, hogy a velem szembe jövő ember engem figyel, és én rólam mond véleményt. Hát mondjuk az már azért, az a kényszeres kategória. Aztán a következő, amikor úgy hívja a szakirodalom ezt, hogy fölülírom a saját szükségleteimet udvariasságból. Egyébként nem vagyok most éhes, de ha engem szeretnek, akkor megetetnek. Én nem vagyok most éhes, de ha nem eszek, akkor azt hiszik, hogy nem szeretem őket, ez megint egy ördögi kör, akkor inkább veszek, akkor még eszek. Ó, úgy is kibírom, most van születésnap, hú, ez a torta, most meg fogom enni, és akkor mindenki boldog lesz, mert én eszek közben, és akkor megint ugye azt csináltam, hogy az ösztönszférámat összekevertem azzal, ami egyébként egy érzelmi töltet lett volna. A következő, amikor abszolút karakteres véleményem van, de nem fogom elmondani. Nem hallatom a hangomat, mert nekem abból sokkal nagyobb bajom lesz, hogyha kinyitom a számat, úgyhogy inkább nyelek befele. Hú, annyira el tudnám mondani, és egyébként el is fogom egyszer mondani, de nem most, nem itt, és nem így, és egyébként most még nincs itt az ideje, tehát ugye keresem a kibúvót, hogy miért nem szeretnék én megnyilatkozni, és miért nem szeretném fölvállalni én a saját véleményemet, és ezzel ugye óriási felelősséget tolnék a saját nyakamba, ami megint nem lenne szerencsés, mert akkor utána számon kérhetővé válok. Ez megint az önértékelési problémához vezethető vissza. Ettől is van egy súlyosabb, amikor már nem is hallom a saját hangomat, mert nem ülök le magammal, és nem beszélgetek, ezért már nem tudom, mit akarok. És hogyha úgy föltenném magamnak a kérdést, hogy annak idején mi akartam volna lenni, akkor nagyon sokat kell gondolkodnom, hogy tudjam, hogy mi akarok lenni, mert teljesen elfelejtettem. Mert amit most csinálok, az nem az, ezt se tudom, mert már nagyon régen beszéltem magammal, ösztönből fölállok, megyek minden nap, bemegyek dolgozni, mint egy robot, és megcsinálom. És akkor én úgy gondolom, hogy nem kell csodálkozni, hogyha itt most nem feltétlenül Magyarországon csak szakma szerető emberek vannak a pályán, mert igazából örömből a szakmájának élne az az ember tud, aki saját maga választotta, saját maga számára. Nem az anyukája, meg nem az apukája választotta ki, meg nem a tanára választotta ki, és akkor azt mondhatjuk, hogy én ez a hivatásom, és ez az én hivatástudatom. Tehát mondjuk itt a másik, és akkor már becsatoltuk a társadalmi problémát is.
Nagyon izgalmas dolgok ezek, és igazából nagyon szorít az idő, de ezt még meg kell kérdeznem, hogy mire? Igazából itt mi most a szülőknek próbálunk segíteni egy kicsit eligazodni a gyereknevelés világában. Egy pici kis szeletet vettünk, és ebben a beszélgetésben még nagyon sok minden benne maradt. De ha egy pár mondatban kellene összefoglalnod, hogy mire kell odafigyelni?
Én azt gondolom, hogy elsődlegesen az a nagyon fontos, hogy reálisan lássuk a gyerekeik képességét, tudjuk, hogy mit szeretnénk tőlük kérni, nem számon kérni, mi az, ami őket igazán érdekli, mi az, ami az ő erősségük, és erre tenni föl, nem pedig a mi meg nem valósult álmunkra tenni a hangsúlyt. Olyan lehetőségekkel megkínálni, és itt van nagy feladatunk, amiben a gyerek jól fogja magát érezni, látható, reális határokat kijelölni, amit aztán nem lehet áthágni semmilyen körülmények között, de mozgástere van a gyereknek, ezért nem érzi azt, hogy ketrecben van, mert amint elkezdi azt érezni, hogy ketrecben van, nyilván ki akar szabadulni, ez teljesen természetes. Úgy kell őket azt gondolom nevelni, hogy ne érezze azt a gyerek, hogy ő egy nagy nulla, egy értéktelen. Soha nem szabad azt éreztetnünk, hogy ha valamit nem csinál meg, akkor nem fogom úgy szeretni. És itt jön be megint az, hogy nem a személyiségét ítélem el, hanem azt a cselekvést, amit ő csinált, és én a személyiségét és a gyerekemet ugyanúgy fogom szeretni. És igenis a balhé után is meg lehet simogatni, és azt mondani, hogy úgy szeretlek, nagyon szeretlek, de amit most csináltál, felháborító volt, és emiatt haragszom a te cselekményed miatt rád, de soha nem szabad párhuzamot vonni a kettő közé. És azt gondolom, hogy egy dolgot nagyon-nagyon lényeges tisztázni, hogy mindenből van kiút, és ebből is van kiút. Sajnos ez lett itt, amire a legkevesebb idő jutott, de nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy ha ezeket egyébként, amiket mi most itt vettünk veled, Márti, végig gondoljuk, és megnézzük, hogy ezzel a negatív jogosultsága van-e dolgom, vagy ezek a tünetek megmérhetőek-e rajtam, látható-e valahol, vagy hogyan vagyok én ezzel az anyukám dologgal, vagy ki kényszerít rám, és mit kényszerített rám. Egyébként meg mi is szerettem volna lenni, vagy hol is tartok én az életemben, vagy kinek az életét élem én most. Mi vagyok az én életemben, főszereplő vagy mellékszereplő? Mi vagyok én a partnerem tekintetében, társ vagyok, vagy pedig egy főkönyvvezető, aki mindent megold helyette? Tehát ezeket a kérdéseket szerintem érdemes föltenni, és egyetlen egy dolgot tudnék én a végére mondani, azt, hogy ha én jól nevelem a gyerekemet, akkor mindig lesz közöttünk egy olyan kapcsolat, hogy nekem ne kelljen kényszert alkalmazni rajta. Én így gondolom, semmiféle kényszert.
Ez a legszebb végszó, amit most mondhattál. Én remélem, hogy nagyon sok dolgot át tudtunk adni a hallgatóknak. Nekem személy szerint nagyon élményszerű és hasznos volt ez a beszélgetés. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívást, és ebben a kényes témában a segítségemre voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és remélem használtam is ezzel a kényes témával.
Kedves hallgatóik! A Babusgató mai műsorát péntek délután és szombat délelőtt meghallgathatják az ismétlésben, illetve a hangalbumban is hamarosan megtalálható lesz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották, viszont hallásra.